a királyi széken ülői és a bárányi, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 47. Zsoltár első versét. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Urunkat, énekeljük a 329. dicséretünknek mindegyik versét. Mi segítségünk, karácsonyi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istenek szent igéjét, amit az megírva található Máté evangélium a második részében, az első 15 versben. Így szól hozzánk Isten szent igéje.
Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövőnek Jeruzsálembe ezt mondván. Hol van a zsidó királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt hallván megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a népírástudóit, tudakozódék vele tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondanák néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta vala meg a próféta. És te, Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes, titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Betlehembe mondanékik, elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mielőtt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghallván elindulának, és íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy valamint addig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek vala. És amikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találják a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki, és kincséket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettettek, hogy Herodeshez vissza ne menjenek, más úton térjenek vissza hazájukba. Amikor pedig azok visszatérnek vele, ímé megjelenik az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom neked, mert Herodes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén vévi a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozik. És ott vala egész a Herodes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Egyiptomból hívom ki az én fiamat.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te áldásodat. Köszönjük neked azt, hogy ünnepelhetünk. Áldunk téged azért, hogy nem csak a hétköznapi rohanás, a munka, a sok fáradozás határozza meg a mi életünket, hanem sokkal inkább meghatározzák a mi ünnepeink, amikor megállhatunk előtted, elcsendesedhetünk, megtöltekezhetünk a te áldásoddal, a te szereteteddel. Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy megállhatunk, hogy levegőt vehetünk, mennyei levegőt ezeken a napokon. Áldunk téged, hogy annyi Isten tiszteleten vehettünk részt az elmúlt napokban, az elmúlt évben. Köszönjük neked, hogy kiáradta te jóságod ránk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki ma is erőt adtál, és kedvet, lelkesedést nekünk, hogy eljöjjünk ide a te házadba. Olyan jó Istenünk az, hogy megélhetjük a veled való csodálatos közösséget. Olyan jó, hogy mi is részesei lehetünk a karácsony csodájának, hiszen mi is megtapasztaljuk azt, hogy a legcsodálatosabb dolog az életünkben, hogyha te vagy a mi királyunk, te kormányzod, te vezeted, te tartod kezedben a mi életünket, a mi sorsunkat. Köszönjük, hogy te szerető Istenünk vagy, és ez az ünnep a te szeretetedről szól. Megvalljuk neked, hogy mi a szeretetben annyiszor elbukunk, annyiszor tanácstalanok vagyunk, annyiszor nem tudjuk, hogy hogyan mutassuk meg a szeretetünket a ránk bízottak felé és a környezetünk felé. Bocsásd meg ezt nekünk, és kérünk, hogy te újítsd meg a mi szeretetünket, te újítsd meg a mi hitünket, te újítsd meg a melletted való elköteleződésünket, a készséget arra, hogy neked engedelmeskedve éljük az életünket. Mindenható Istenünk, annyi bizonytalanság van ebben a világban körülöttünk, annyi bizonytalanság, kétség és kérdés van bennünk. Kérünk a te szent szelked, a te igéd, a szent sákramentum által erősítsd a mi bizonyosságunkat afelől, hogy te vagy a mi Istenünk, te vagy a mi édes atyánk, és a benned, veled örök életünk van. Kérünk, hogy ezt a csodát hadd élhessük át, hogy megerősödik a mi hitünk, hogy meggyőzöl minket arról, hogy egyre inkább igaznak éljük meg, és fogadjuk el a te szent igéidet. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 305. dicséretünknek a 3. és a 4. versét. Istennek igéje, melynek alapján az ő örömüzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 8. rész 35. versétől a 39. verséig terjedő ige szakaszban. Így szól Isten szent igéje. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap. Annyira becsülnek minket, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Karácsony ünnepe. Isten dicsőségéről, a békességről, Isten szeretetéről szól. Olyan csodákat ígér nekünk, amire mindannyian várunk, amit mindannyian szeretnénk az életünkben tapasztalni és megélni. Juhász Gyula írja egyik karácsonyi versében, ó emberek, gondoljatok ma rá, és gondoljatok rá holnap, s minden áldott napján e múló életnek, s legyen a betlehemi énekből öröm, a karácsonyi álomból valóság, és békessége már az embereknek. Erre vágyunk, és ezt szeretnénk megélni mindannyian itt a templomban, ezt kívántuk megélni az elmúlt napokban, meg ma is a családi találkozásokban, a családi együttlétem, ünneplésben, azt a szeretetet, békességet, irgalmat, amit Jézus születése ajándékozott a mi számunkra. És a felolvasott igénkben már nem csak a fény van, a karácsonyi fény, annak a csodálatos világossága, hanem már ott van az árnyék is, a gyilkolásnak, a vérengzésnek az árnyéka, a szörnyű betlehemi gyermekgyilkosságnak a ténye, és megtapasztaljuk azt, hogy bizony az emberi élethez, még a legszentebb ünnepeinkhez is sajnos nem csak a fény tartozik hozzá, hanem hozzá tartozik az árnyék is. Jézus születésének világosságát, amely beragyogja az egész emberiségnek az életét, beárnyékolja Herodes királynak a szörnyű vérengzése. És talán mi is azt gondoljuk sokszor, talán az elmúlt napokban is voltak pillanatok, amikor úgy éreztük, hogy a mi ünnepünket, a mi életünket is beárnyékolja a sok szenvedés, ami körülvesz minket, amiben részünk van. És úgy szeretnénk, hogy ilyenkor a sok szenvedés, ami így felénk árad meg, zúdul sajnos, és fenyeget, hogy elsodorjon, az ilyenkor karácsonykor egy kicsit így álljon meg, és ne közelítsen hozzánk, ne árnyékolja be a mi ünneplésünket. Nem hallgattam az elmúlt napokban rádiót, meg híreket, csak egy kicsit az interneten utána néztem a híreknek, hogy mik történtek az elmúlt napokban, és hát tényleg nagyon szomorú, hogy mennyi tragédia van az árnyék, a karácsony árnyékában is. És most én mégsem erről szeretnék beszélni, hogy milyen szörnyűségek, milyen fájdalmak árnyékolják be a mi legszentebb ünneplésünket is, hanem sokkal inkább arról, hogy fordítsuk meg a dolgot. Nagyon sokszor, amikor az igét olvassuk, amikor itt vagyunk a templomban, akkor Isten szent lelke úgy irányítja a figyelmünket, a gondolkodásunkat, hogy így helyére kerüljenek a dolgok bennünk, és hogy a karácsonyt se úgy lássuk, hogy az ünnep fényét, a csodáját, a szeretetet, a családi békességet beárnyékolják a veszekedések, türelmetlenségek, viták, egymásnak a megbántása, hanem sokkal inkább úgy éljük meg, hogy a mi szenvedésünket, a mi emberi nyomorúságunkat, a sok-sok gyarlóságot, amikor még ilyenkor ünnep idején is megérzünk, ezt is beragyogja Krisztus születésének a fénye. Akármilyen gyilkos indulatok, akármilyen ártó szándék is fenyegesse Isten népét, az biztos, hogy Isten szeretete, amely megjelent az első karácsonyon, megjelenik a mi számunkra a mai napon is, és megtapasztalhatjuk azt, hogy tényleg megszületett, ami megtartunk. Nem csak megszületett Betlehemben, hanem él a mi megtartunk, aki megtartja az életünket, erősen tart minket, magához ölel minket, a szenvedés idején is, az ünnep idején is, aki megmutatja azt, hogy az ő szeretetétől semmi sem szakíthat el minket. Csodálatos, diadalmas szavak hangzottak a római levél 8. fejezetéből, és ott van mellette a mi kérdésünk is, hogy kicsoda választhat el, kicsoda szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amelyről a karácsony ünnepe is szól. És az első gondolat, ami eszünkben jut, az bizony, hogyha gondolunk azokra a szeretteinkre, akik súlyos betegek, akik szenvednek, akik igazságtalanságokat, üldöztetést kellett, hogy kiálljanak, az emberi gondolatok, amikor eszünkbe jutnak azok a képek, amikor betlehemi édesanyák kezéből kiszakították, elszakították a gyermekeiket, akkor bizony a szomorú valóságtól elszomorodva mi is talán sokszor úgy fogalmaztuk meg, kicsoda választhat el minket Isten szeretetétől a nyomorúság? Hát bizony, a nyomorúság az biztos, a szörnyű dolog, és nagyon sokszor azt éljük meg, hogyha nyomorúságban vagyunk, hogy ez úgy fenyeget minket, hogy Isten szeretetét nagyon távolinak érezzük. A szorongattatás bizony, az is nagyon fájdalmasan távolít el minket Isten szeretetétől. Az üldözés, igen, az éhezés. Ha arra azokra gondolunk, akik karácsonykor is éheznek, nincs otthonuk, fedél a fejük felett, akkor azt mondhatjuk, hát igen, hát mit éreznének ők az utcán az Isten szeretetéből? A mezítelenség, az, hogy semmink nincs, igen, a veszedelem, a fegyver. Mi bizony azt mondjuk emberi tapasztalatban, hogy ezek mind elsősorban leginkább az Isten szeretetét kérdőjelezik meg bennünk. Hiszen ilyenkor éppen azok a kérdések fogalmazódnak meg bennünk, hogyha bármit ezek közül át kell éljünk, hogy hogyan engedheti ezt meg az Isten. Hol van ilyenkor az Isten? Miért hagyott el? Miért nem szeret már minket? Hogyha Isten szeret, akkor hogyan lehet részem a szenvedésben? Hiszen akkor mi hasznom van az Isten szeretetéből, hogyha ugyanúgy küszködöm, szenvedem tovább ebben a földi életben? Felolvasott igénk mégis azt mondja, hogy bár első látásra vagy első gondolatra ezek fogalmazódnának meg bennünk, hogy ez sok szenvedés és nyomorúság bizony pont az Isten szeretetétől választ el minket, pont az Isten szeretetét kérdőjelezi meg bennünk, ebből az igéből mégis az derül ki, hogyha úgy is tekintik Isten népét, mint a levágásra váró juhokat, akkor is felettébb diadalmaskodunk, akkor is diadalmaskodhatunk az által, aki eljött karácsonykor, az által, aki szeret minket. Ez a felettébb diadalmaskodni, ez azt jelenti, hogy teljesen, tökéletesen, véglegesen, fölényesen győzelmet aratni. Jézus Krisztus éppen azért jött el az első karácsonyon az emberi sötétségbe, hogy megmutassa nekünk, hogy ő mindenek felett diadalt hoz a számunkra, mindennek ellenére, mindenek felett is. És hogyha bármi is akarna elszakítani minket az Isten szeretetétől, ez nem valósulhat meg a mi számunkra, a mi életünkben. A minket ostromló kísértések nagyon sokszor úgy fenyegetnek minket, mintha egy bajvívó hadakozna velünk. Bizonyára emlékszünk arra gyermekkori játékra, az agykirály katonát, amikor az volt a cél, hogy az összekapaszkodott kezeket szét kell szakítani. És bizony úgy érezzük, hogy a nyomorúság, amikor saját alkalmatlanságunkat, kényelmetlenségünket kell különböző formákban megélnünk, ez nagyon fenyeget minket. Vagy a szorongattatás, ami a belső szenvedés, amikor a nehézségek tanácstalanságba, teljes bizonytalanságba döntenek minket. Vagy az üldöztetés, amikor egy zsarnoknak az erőszakossága, igazságtalansága támad a hívők ellen. Bizony, ez mind olyan sötétség, ami elfedheti a karácsony fényeit. De igazából az az evangélium ebben az igében a mi számunkra, hogy bármi történjék is körülöttünk, bármi történjék velünk, szilárdan álljunk meg abban a hitben, hogy az az Isten, aki egyszer magához ölelt minket a szeretetével, sohasem hagyja abba a rólunk való gondoskodást. Annak a szeretetnek, amelyet Isten irántunk tanúsít, annak a szeretetnek az ismerete és eleven érzése annyira erőteljes lehet a szívünkben, hogy a megpróbáltatások sötétségében is mindig világít. Isten nagyon sokszor az ő szeretetét leginkább a szenvedések idején, a szenvedések homályán át mutatja meg a számunkra. És az lenne a csodálatos, hogyha a mi hitünk úgy támaszkodhatna Isten ígéreteire, hogy a legsűrűbb ködből, vagy a legnagyobb sötétségből is tudnánk a hitünk, a meggyőződésünk szárnyaival úgy felfele szárnyalni, hogy tényleg megéljük azt, ami karácsonykor történt, hogy találkozik az ég és a föld, Isten és ember, hogy egészen közel jön számunkra a mennyország. Mert nagyon sok viszontagságról beszél itt Pál apostol, szinte ízelítőt ad mindazokból a szenvedésekből, amiket ő napról napra elszenvedett missziói munkája során, de bizonyságot tesz arról, hogy neki meggyőződése az, hogy a szerető Isten megtartja, kezében tartja az életét. Ahogyan a pásztoroknak hangzott az angyali szózat, született néktek ma a megtartó. Úgy megtart, hogy senki és semmi nem szakíthat ki minket az Isten ölelő karjaiból, senki és semmi nem szakíthat ki minket az ő kezéből. Testvérem, vajon ilyen meggyőződésed van-e? Meg vagy-e győződve róla, hogy sem magánság, sem mélység sem tud eltávolítani téged az Isten kinyújtott kezéből, annak a hatáskörén kívül? Meg vagy-e győződve arról, hogy bár az életünk nagy veszélye, saját bűneink, a nyomorúságaink, de ezek sem veszélyeztetik Isten irántunk való hűségét és szeretetét? Ugye? Herodes is meg volt győződve valamiről, arról, hogy itt egyedül ő a király, és mindenki másnak pusztulnia kell. Napkelti bölcsek meg voltak győződve arról, hogy megtalálták, akit kerestek, hogy jó helyen vannak, hogy leborulhatnak, és imádhatják a gyermeket. Testvérem, te miről vagy meggyőződve most, amikor karácsonyt ünneplünk? Mire tudod kimondani teljes bizonyossággal, sziklaszilárdan itt az ünneplés közben, hogy meg vagyok győződve róla, teljesen biztos vagyok benne, semmi sem táncoríthat el engem a hittől, ettől a bizonyosságtól. Akkor, amikor minden olyan törékeny, annyira bizonytalan, tudsz-e ilyet mondani, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy Isten szeret a leges legjobban, és hogy Isten szeretetétől senki és semmi nem szakíthat el, sem időben, sem térben. Milyen csodálatos, ahogyan itt felsorolja az apostol, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Testvérem, ez a te életed realitása is. Ez a legbiztosabb valóság a számodra, hogy semmi sem választhat el Isten szeretetétől. Erről szól a karácsonyi evangélium is, hogy nincs szakadék Isten és ember között, nincs távolság, mert ahogyan az angyalok eljöttek a szemkivetett pásztorokhoz, ahogyan le tudtak gazdag előkelő emberek borulni egy kisgyermek előtt, ahogyan mindenki, aki részesedett a karácsony csodájából, azt érezte meg, hogy egészen a mennyben érezheti magát, hogy mi is megélhetjük ezt. Mert ez a csodálatos ige és bátorítás arról szól, hogy a mennyország egészen közel van a mi számunkra, sőt, már most itt a mennyben élünk akkor, hogyha elfogadjuk az Isten szeretetét, elfogadjuk azt, befogadjuk azt, aki megérkezett karácsonykor, befogadjuk a szívünkbe, az otthonunkba, az életünkbe, és engedjük, hogy ő legyen az Úr, ő legyen a középpontban, ő legyen a számunkra a legfontosabb. Olvastam egy bizonyságtételt, Miski Ferenc bizonyságtételét, ő egy erdélyi református lelkipásztor volt, akinek nagyon sok szenvedést kellett elhordoznia, a 20. században élt, és elszakították a családjától, a gyermekétől, és börtönbe került a hite miatt, az Isten iránti hűsége miatt, és mert ott meg kellett tapasztalja, hogy elszakították a családjától, a gyülekezetétől, elkülönítették őt azoktól, akiket szeretett, akik között szolgált, és aztán, amikor ott volt a börtönben, akkor ezt a bizonyságtételt írta később, hogy ott is megélte, hogy amikor már ott a börtönben testvéreket talált, akik bátorították, akik segítették, akik vele voltak a szenvedésben is, akkor azt érte meg, hogy tőlük is elválasztják. Így emlékezett az egyik könyvében. A börtönben egyszer elválasztottak engem a testvéreimtől, akikkel hónapokon át együtt voltunk a cellában. Együtt imádkoztunk, bátorítottuk egymást. Átkerültem egy nagy rácsos terembe. Rengetegen voltak ott, senkit sem ismertem. Sétáltam az ágysorok között, fájt a szívem, hogy elszakasztattam testvéreimtől. És egyszer csak megszólított valaki, és megkérdezte tőlem, hogy ki vagyok, és miért vagyok szomorú. És mondtam neki, tudja, nekem egzisztenciális kérdés, hogy együtt legyek azokkal, akik kiimádkoztak a rosszul létből, akiken keresztül megláthattam az Úr hűségét, akik utolsó falatjukat becsempészték a tányéromba, hogy meg ne halljak. És akkor ő szelíden ezt mondta, testvér, emlékezzen arra, amit Spurgeon, így mondta fonetikusan, Spurgeon testvérünk mondott, a hívők, az Isten gyermekei soha ne féljenek a környezetváltozástól, mert minden környezetváltozás új és új áldásokat tartogat a számukra. Isten küldött egy olyan követet, akin keresztül helyreállt vergődő életem. Ilyen csodálatos bizonyságtétel. Valaki többszörösen azt éli meg, hogy elszakítják azoktól, akiket szeret, akikkel közösségben, testvériségben él, hogy velük együtt tényleg a szíve szakad meg, mint ahogy mi is ezt éljük meg nagyon sokszor, amikor el kell szakadnunk olyanoktól, akik nagyon fontosak és drágák a számunkra, és megtapasztalta, hogy Istentől nem szakítatott el, mert Isten emberei, Isten népe még ott is vigasztalást tudnak adni, amikor úgy érzi, hogy nagyon egyedül van. Csodálatos evangélium, a karácsony üzenete, hogy akkor is, hogyha fájdalom, akkor is, hogyha fenyegetés, üldöztetés keseríti a hívő emberek életét, hogyha a jelennek a bajai, fájdalmai miatt küszködnek, vagy a jövő miatti félelem és aggodalom keseríti is el őket, akkor is megélhetik, hogy az Isten velük van, hogy van testvérük, hogy nem egyedül kell ünnepelnünk a karácsonyt, hanem itt lehetünk a templomban, és együtt dicsérhetjük Istent. Krisztus köteléke, Krisztus a köteléke Isten szeretetének, amely egybefűz, egybeölel mindannyiunkat. Az Atya szeretetének a csodálatos köteléke Krisztus által áramlik hozzánk. Az ő születésében, az ő tetteiben, az ő halálában, az ő feltámadásában és mennybe menetelében. És erről a csodálatos bizonyosságról beszél nekünk a megterített asztal, a kenyér és a bor is erről biztosít minket, hogy az Isten szeretetétől még a bűneink, a hitetlenségünk, a gyengességeink sem szakíthatnak el, mert hogy Isten szeretete az, amely sziklaszilárd, amelyen sziklaszilárdan nyugodhat a mi életünk. A napkeleti bölcsek ajándékokat hoztak Jézusnak, a megszületett gyermeknek, és a mindenható Istennek mi is ajándékokat adhatunk ezen a karácsonyon. Erről szól egy szép középkori szonett. Király, arany helyett vegyed hűségemet, főpap, tömén helyett az áhítat tüzet, halálnak győztese, a mirhaként tűrésem. Tüzeddel aranyam tisztává te tegyed, s a kínban illatos töményeződ legyek. Ha romlik is a test, de benn a lélek éljen. A mindenható Isten adja meg a mi számunkra, hogy teljes meggyőződéssel tudjuk megélni a mindennapokban azt, hogy az az Isten, aki karácsonykor elküldte a fiát erre a földre, ott van velünk, életünk minden napján, és hogyha sok mindentől el is kell szakadjunk, egy biztos, hogy az ő szeretetétől nem szakíthat el semmi. Amen. Énekeljük az úrvacsorára készülve a 165. dicséretünk 3. és 6. versét.
Thank you.
hallgassátok meg, atyám, fiai, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úr vacsorás sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetét, és valljuk meg bűneinket imádságban. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten! Igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya! Ki ne félne, Uram, téged, és ki ne dicsőíteni a nevedet, hiszen egyedül csak te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, s elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és a halál rabságából. Úr Jézus Krisztus, Isten báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy arra, hogy tiéd legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, igazság, dicsőség és az áldás. Fájlaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlösséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, a mi kicsinyhitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyenként életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázva magunkat, mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi győzelmes keresztjén hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy ez szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megállt a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép renddel, énekelje gyülekezetünk a 459. majd a 458. dicséretet.
Szeretett testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésétekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Hálát adunk néked, mennyei édesatyánk, a bűnbocsánatért és azért az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk, áldunk ezért, Urunk. Hálát adunk az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk, magasztalunk ezért. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket, Krisztusunk. És hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. És ezért könyörgünk most, édesatyánk, különösen a megszomorodottakért, a gyászolókért. Légy velük, adj nékik reménységet, adj nékik karácsonyi reménységet, amelyben ott van a te kegyelme, szereteted, amivel bennünket megmentesz haláltól, a rothadástól, a kárhozattól, és könyörgünk a betegeinkért, különösképpen súlyos betegekért, akik nagyon nagy lelki, testi terheket és fájdalmakat hordoznak. Könyörgünk mindnyájunkért, az egész jövendő évért megköszönjük neked mögöttünk lévőnek a sok ajándékát, és kérjük, várjuk az új esztendőben is a te jelenlétedet, kegyelmedet, mindazt, amit bele rejtettél a mi számunkra. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket röviden. Hirdettem azt, hogy a szombati konfirmáció vagy iskolaszünet után folytatódik, általában is a konfirmáció, jövő vasárnap pedig elmarad az ifjúsági óra, illetve ifjúsági órák, mert nem leszek itthon, illetve megbeszélés szerint lesz folytatva januárban. Hirdetem azt, hogy közvetlen ünnep előtt eltemettük Holicsi Gáspárné Szőlősi Erzsébetet 86 évesen. Prédikátor könyvéből vettük az ígét: mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, ideje a kiszaggatásnak, ami ültetve lett. Eltemettük Rászlajos atyánk fiát, aki 72 éves volt. Vigasztalás igényt János evangéliuma 15. részéből vettük: nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Isten áldja meg és vigasztalja meg a megszomorodott szíveket ezekben a napokban különösképpen. A továbbiakban pedig Gonok urat kérem, hogy hirdessen.
Kedves testvérek! Én is mindenkinek áldott ünnepeket kívánok, és a pénztárosi asztalnál megtalálható az a lista, ami egy előzetes a jövői választói névjegyzékből. Ezt annak alapján állítjuk össze, hogy református gyülekezeti tag mindenki lehet, aki ide jár, de választói névjegyzékbe csak az kerülhet be, aki konfirmál, rendszeresen jár az istentiszteletekre, él az úrvacsorával, és rendszeresen anyagilag támogatja a gyülekezetet. Hát ebből a anyagi támogatást azt nyilván abból, aki csak a perselybe teszi be, azt az Úr látja, de mi nem. Tehát kérjük, hogy név szerint fizessenek be egy házfenntartói járulékot, és ennek alapján tudjuk a választói névjegyzéket összeállítani majd, ez ki lesz téve még január folyamán is. Tehát kérjük, hogy egyrészt, aki most decemberre fizetett be, az ne lepődjön még meg, ha nincs ott, mert az még nem lett lekönyvelve, viszont ellenőrizzük és gondoljunk erre. Előre jelezzük, hogy január 6-án a szokásos rendben presbiteri gyűlés lesz, amire szinte minden gyülekezeti tagot szeretettel várunk. A gyülekezet testedzés kedvelő tagjait várják a szervezők a szerda esténkénti focira a borászati szakközépiskola tornatermébe. Ez esténként 6:30-7 van. A szervezők körül most Balasaba van jelen, hogy nála lehet jelentkezni az, aki a lányok is jöhetnek, nem csak a fiúk. És január 7-én kezdődik a jövő évi szezon. Január 11-én lesz a gyászolók istentisztelete, ahol megemlékezünk a 2008-ban elhunytakról. Elkészült a karácsonyi hírlevelünk, ami ott a kijáratnál, kérem, hogy mindenki vegyen magához, és ne csak saját magunk számára, hanem a környezetünkben levő ismerősök számára is juttassuk el azt a sok jó hírt, ami van benne. Használaton kívüli ágyneműt továbbra is keresünk a komlói fogyatékos emberek számára, tehát fontos, hogy ez kimosva legyen, fertőtlenítve, és lehetőleg fehér színű. Továbbra is várjuk a 1-2 forintosokat, mert a beváltásukkal a konyhai felszedéseket tudjuk gyarapítani. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és keressük meg a 327. énekünket, befejezésül, és énekeljük annak mind a 4 versét. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Amen. Dicsőség az Atyának, amen.